Köszöntöm Önöket! Buzsik József, azaz Buzsik gazda vagyok. A Kossuth Rádió kertészeti podcastjében, a 79. epizódban a kajszibarack világáról készítettem Önöknek egy hosszabb összeállítást.
A kajszi az egy török szó, és annyit jelent, hogy sárga barack. Magyar sárga baracknak nincs párja. Amit külföldön lehet kapni, mindegy, hogy milyen. Azt mind zölden szedik le, és ízetlen, szagtalan, teljesen használhatatlan. Nem lehet semmire sem használni tulajdonképpen.
Mindig nagyon veszélyes dr. Sipos Béla Zoltánnal, a Kertészeti Egyetem nyugalmazott tanárával együtt jönni, mert tanár úr mindig vizsgáztat engem is.
Végre szerencsém, illetve alkalmam van egy hozzáértő szakembertől megkérdezni, hogy ezen az üvegen az van fölírva, hogy sárga baraszk. Ez lekvár van benne, nagyon szép állagú, és hát Bozsi gazda köztudottan kertészmérnök és genetikával foglalkozott azon a tanszéken.
Pedric professzor úrral.
Rengeteg vizsgálatot végeztek, és akkor én most kérdezem, helyes az elnevezés sárga baraszk vagy kajszi, mert sárga baraszk van, őszi baraszból is sárga húsú.
Most akkor megkérdezem a termék gazdáját, mielőtt válaszolni. Megyeri Zsófia. Miért választották a sárga barackot?
Azért választottuk ezt, mert ezt tapasztaltuk, hogy ez egy általánosabban közismertebb nevű, de volt olyan címkénk is egyébként, ahol már az összetételni konkrétan kajszi szerepelt, tehát hogy a változatosságot azért próbáljuk fenntartani. Csipkebogyónál ugyanígy, tehát összetételnél nem csipkebogyó, hecsedli, tehát csak hogy azért egy kicsit gyönyörködtessük, ezt a szép magyar nyelvet meghasználjuk. Amit még a fajtákkal kapcsolatban szeretnék mondani, hogy nálunk, mivel ugye nem egy korlátlan mennyiségben készülnek a termékek, és ezzel a technológiával, hogy nem használunk ugye sűrítőanyagokat, és nem főzzük sokáig, tehát nagyon sok problémánk van olyan szempontból, hogy megfelelő állagot ugye el tudjunk érni. És ezért nagyon nagy szerepe van tényleg annak, hogy milyen fajtával dolgozunk. Tehát én is próbálkoztam mondjuk kajsziból, vagy sárgavaraszból, vagy ötféle fajtával, még egy csodálatos pannóniának nem bírtam ellenállni, hogy hát ez a legszebb sárga barasz, végül egy nagy ivólé állagú lekvár készül belőle. Aztán az ember előbb-utóbb kitapasztalja, hogy melyik fajtának megfelelő a szárazanyag tartalma, illetve az íz az amata. De ugyanígy a szamócánál is, hogy nem mindegy, hogy melyikkel vagy a málnával, hogy milyen szint eredményez, hiszen ez is nagyon fontos egy lekvárnál, hogy megfelelő intenzitása legyen a színének, és ezt természetes módon érjük el, tehát ne egy hozzáadott adalékanyaggal.
Aludi Katalin tanárnő, közös ismerősünk a Kertészeti Egyetemen, az ő gyors technológiáját alkalmazom otthon, hogy én elveszem a levét. Tanárnő azt tanította, hogy csak 20 percig főzzük, én elveszem a levét, és abból készítem az ivólevet, vagy egy ilyen szörpszerű dolgot, és akkor a sűrűjéből pedig a lekvár.
Így van, tehát ezt részben mi is alkalmazzuk, tehát amikor daráljuk vagy passzírozzuk a gyümölcsöket, akkor a leve az ugye már eleve külön válik, és akkor ami megmarad, abból nem minden esetben, de vannak olyan gyümölcsök, vagy olyan esetek, amikor felhasználható a lekvárnak, akár a sűrítésére is az a visszamaradt rostosabb anyag.
Most akkor, hogy tanár úr kérdésére válaszoljak.
A kajszi az egy török szó, és annyit jelent, hogy sárga barasz.
Mikor Pedric Andzsej professzor úrral, ugye, aki nekem mesterem volt a genetika tanszéken, kajszi barack, sárga barack témavezetője, és tényleg a csodálatos génbankot létrehozták ott Soroksáron Péteri Majorban. Ha én azt mondtam neki, hogy sárga barack, akkor azért mondta, hogy kajszit mondjunk, mert ez a hivatalos megnevezés. Ugyanakkor Surányi Dezső tanár úr, ő azt mondja, hogy ez nyelvrontás, mert hogy a sárga barack lenne az igazán jó megnevezés, mert a rózsabarack is egy másik fajta kör, a keserű magvú, szemben a kajszi barackkal, ami édes magú. Tehát ő azt mondja, hogy a sárga barack az egy jobb gyűjtő fogalom lenne, de ugyanúgy szerintem, mint a szamóca eper kérdésnél, itt is a népnyelv másként fogalmaz, mint a kertészek.
Ez így van. Most én ebbe a tekintetbe az Ommi kiadványát tekintem mérvadónak, most már nem ez a nevük, és annak idején dr. Tomcsányi Pál volt ennek a
nagy
akadémikus, nemzetközi hírű akadémikusunk, aki a precizitásra törekedett. És ami abban a kiadványban megjelent, hogy ez a nemzeti fajtajegyzék, mindig azt mondom, kérem, az a hivatalos, akkor szakemberek használjuk azt, és ha valahol úgy látjuk, hogy a hivatalos nevet kellene föltüntetni, mint például, ez nagyon jó, piros ribiszke, mert nagyon sok helyen mi van fölírva, ribizli, hát az a népi neve.
A kajszi barack, vagy más szóval sárga barack géncentruma Kínában van. Feltételezések szerint a Sejem úton jutott el Örményországba, és innen is kapta aztán tudományos nevét, hiszen Örmény Alma volt a neve, amellyel Linné professzor ajándékozta meg még az 1750-es években. Aztán a Sejem úton eljutott egészen Lyonig,
és Törökország ma a világ legnagyobb kajszi termesztője.
Kajszi baraszk magját meg lehet enni, hogyha az édes.
Koncsek Tamás beszélek, Pilisségről, üdvözlöm Bazsik gazda. A barack mag ehetőségével kapcsolatban egy élményem szeretném megosztani önnel. Körülbelül 6-8 éves gyerek lehettem, amikor 1-2 kiló kajszi barack magját megettem. Felügyelet nélkül voltam, mint kisgyerek. Én olyan cián mérgezést kaptam, hogy hajszál híján belehaltam. A szomszédban lakó barátom nagymamájánál lettem rosszul, aki adott valami szert, amit kihánytam az egészet, így köszönhettem, hogy túléltem ezt a kalandot. Akkor elmondta az orvos, hogy egy idő után már az ember nem érzi a különbséget a keserű és az édes barackmag között, utána már mindegy, hogy rózsabarack magát eszük, meg ami hát igen magas ciántartalom miatt keserű, vagy pedig az édeset. Ennél fogva törvényszerű, hogy ha valaki sokat eszik, akkor bizony elkapja a mérgezést. Én akkor úgy megundorodtam tőle, hogy körülbelül 10 évvel ezelőtt ettem először azóta barackmagot, azóta is csak néha egy-egy szemet kibírtam barackmag nélkül. Vigyázni kell ezzel, ugyanúgy igaz lehet ez a mandulára is.
Egyik alkalommal hallottam, hogy a sárga barackot a kínaiak a magjáit termesztik. Mit lehet tudni erről a magról? Ugyanis egy ismerősöm azt mondta, hogy 10 szemnél többet nem szabad megenni. Gyerekkoromban még 100-at is megettem, még sincs bajom.
Érdekesség, hogy Kínában a kajszi barackot úgy termesztik, mint nálunk a mandulát, tehát nem a húsáért, hanem a magjáért. Dr. Pedri Csandzsejjel arról beszélgettünk, hogy milyen lehetőségei nyílnak a kései fajtáknak, hiszen a tanszéken olyan közép-ázsiai, köztük örmény származású fajták is találhatóak, mint a kecspsár, amelynek az érési ideje elhúzódhat egészen novemberig, tehát nem elképzelhetetlen ma már az, hogy május végétől egészen a fagyokig legyen kajszibarack is a világon, miként ezt már őszibarackból megszoktuk.
Törökországban, Észak-Iránban valóban vannak olyan fajták, amelyek akár november végén is érnek. Magam is jártam Kelet-Törökországban, ott láttam is ilyeneket.
Hallgassuk meg ezt a tanítást archív felvételről.
Kérdés, hogy van-e értelme az akkor érő kajszit termeszteni Magyarországon, talán házi kertben?
Mert nagy a konkurencia ilyenkor. Gyümölcsből.
Ilyenkor nagy a konkurencia, már most is nagyon nagy a konkurencia, tehát a szeptemberi kajszi baracknak számolni kell az őszi barack konkurenciával, most meg a görögdínje konkurenciával.
Szőlővel, almával.
Szőlővel természetesen lehetne egy sorolni, de mint kuriozum, nyilvánvaló keresett cikk lehet a piacon. Ebben az időszakban megváltozik a kajszi baracknak szerepe a piacon. A főszezonban a kajszi barack Magyarországon az főleg feldolgozásra vásárolt gyümölcs, ilyenkor már friss fogyasztásra keresik a kajszit, tehát nyilvánvalóan nem hatalmas mennyiségeket, de ugyanakkor a megfelelő ízeket is kellene ilyenkor biztosítani a gyümölcsnek.
Professzor úr mondta egyszer, és az nagyon megfogott, hogy ha Lengyelországban 20 évvel ezelőtt azt mondta volna valaki, hogy őszi barackot és kajszi barackot akar termeszteni, mondjuk nem a mazúri tavaknál, de Dél-Lengyelországban, akkor az úgy hangzott volna, mintha valaki azt mondta volna Magyarországon, hogy a mangóval kell kísérletezni.
Hát ez tényleg így van valahol. Bár azt kell mondjam, hogy 3 évvel ezelőtt mazúri tavaknál éppenséggel ilyen kis közétben találkoztam kajszival.
Helyi termés?
Nem akarom megnevezni ezt a magyar céget, de magyar barack volt. Rá volt írva a dobozra.
És ugye ez fölveti a kajszi világát, akár ugye a magyar kajszi barackot Európában, mert azért erős a konkurencia.
Hogyne, nagyon erős a konkurencia, és ha már itt szóba került a lengyelországi kajszi termesztés, kajszi barackot igenis termesztenek Lengyelországban, és elég sikeresen, főleg Lengyelországnak délnyugati részében, Wrocław környékén, és Varsóv alatt olyan 100 kilométerre körülbelül egy ilyen löszös, nagyon jó talajú területeken, ilyen dimbes, dombos vidék, és ott nyilvánvalóan a dombok tetején lehet ilyen melegkedvelő gyümölcsökkel foglalkozni.
És milyen fajtákat termesztenek a lengyelek?
Ott főleg kanadai fajtákkal termesztenek, elég sok, például a Marden intézetből származó fajtákkal, ukrán fajtákból is van egy sor, és saját nemesítésű fajták is vannak. A cél az az, hogy a hazai piacot lehessen ellátni saját termesztése. Ez egy bizonyos fenyegetés is azok számára, például Magyarország számára, akinek hát ezek az északi országok nyilvánvalóan az egyik célpont az export szempontjából.
A kajszi barack korábban július közepén volt meghatározó gyümölcs, de világszerte olyan nemesítési programok indultak, hogy
A cseresznyétől elkezdődik a szezon, és akár a fagyokig tart, és akkor még nem beszéltünk a hatalmas török Kajszi birodalomról, de Európában is hatalmas birodalmak vannak, Franciaország, Olaszország, Spanyolország, Görögország, és itt vannak a csodálatos magyar értékek is.
A kajszibarasz nemesítők az elmúlt egy-két évtizedben korábban genetikai határnak gondolt vonalakat léptek át.
Dr. Szani Zsolt, a Nébi téma vezetője.
Még korábban egy jó 6-7 volt a kajszi szezon, ma már itt Magyarországon termeszthető fajták érésüket június elején kezdik el, míg a legkésőbbiek szeptember folyamán érnek, amik még biztonsággal termeszthetők Magyarországon. A Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal a tordasi fajta gyűjteményében kb. 350 kajszibarack fajtát tart fent. Ezek az állami elismerést, illetve a növényfajta oltalmat szolgáló DUS vizsgálat érdekében vannak fenntartva, az úgynevezett DUS referencia gyűjteménynek képzik a részét.
Ez egy betűszó, tehát nem azt jelenti, hogy nagyon DUS, hanem...
Igen, ez egy olyan vizsgálat, aminek a célja a nemesítői érdekek, illetve a fogyasztó védelem. Fajta leírást készítünk el, és a fajta újdonság értékét alapítjuk meg, amelynek alapján nemesítői jogokat keletkeztetünk. Ugyanakkor minden évben egyszer ez a gyűjtemény, ez a jogi fajta gyűjtemény átalakul, és a hazai kajszi termelőket szolgálja. Egyik évben a korai fajtákat mutatjuk be, minden második évben a késő érésűeket.
Nagyon érdekes, hogy dr. Pedric Andrzej, legendás lengyel származású magyar nemesítő, aki a genetika tanszék vezetője volt, és csodálatos értékeket nemesített. A harmat és a korai zamatos voltak, amelyek új távlatot nyitottak, mert a korai pirost legalább 2 héttel megelőzték.
Pedric Andrzej valóban úttörő munkát végzett, ez már egy régi igény a termelőknek, ugye sokan vannak, akik a szezon csúcsot szeretnék elkerülni, és a szezon csúcs elé vagy mögé szeretnék magukat pozícionálni. Pedric Andrzej említett két fajta újdonsága ebben segítette őket, azonban ma már még korábban érő kajszi fajtákat is ismerünk. Ebben vannak hazai nemesítésű, illetve külföldi fajták is.
Goldrich.
Az egy középidőben érő fajta, ami nekünk Magyarországon a gönci, magyar kajszi, a más országok kajszi termesztésében ez a Goldrich, tehát két fajta, ami a megbízhatóságot képviseli, középidőben teremnek, közepes méretű a gyümölcsük, megbízhatóan teremnek, egészséges, jó életképességű a fájuk. Ugyanakkor nagyon fontosnak tartom megjegyezni, hogy ízben mai napig a gönci magyar kajszi ceglidi óriás vezet, rendszeresen tartunk ízbírálatokat, és a magyar kajszi minden bírálaton az élvonalban szerepel, ezt feldolgozók is elismerik, hogy a magyar kajszi a mai napig az egyik legkiválóbb feldolgozási alapanyag, ezt a kedveltséget csak ezek a jó ízű fajták tudják fenntartani.
350 féle kajszi barack van itt ebben az ültetvényben, ahol most beszélgethetünk?
Igen, és ezek a fajták már körülbelül 4 hónapon át érnek, június legelején kezdenek érni az első fajták, és szeptember végén érnek le az utolsó fajták. Az októberben érő fajtákat már nem hoztuk be, mert ezeknek az áttelelése már nem lenne biztonságos. Minden évben egyszer kinyitjuk ennek a fajta gyűjteménynek, fajta kísérleti ültetvénynek a kapuit, amikor a kajszi ágazat résztvevőit, gyümölcstermelőket, faiskolákat, nemesítőket látunk vendégül, illetve osztjuk meg a tapasztalatainkat egymással. Kajszi nemesítő, aki Svájc számára nemesít kajszi fajtákat, ami az ottani gazdák, illetve fogyasztók igényeit szolgálja ki. Az ő fajtái is megtalálhatók itt a tordasi gyűjteményben, hiszen velünk vizsgáltatta be az Európai Uniós fajta oltalom és forgalmazási jog érdekében a fajtáit.
Az egyik fajtát én is láthattam.
Ez a nevű fajtájuk volt. Látható, hogy Svájcban is szeretjük a jó ízű kajszit, hiszen törekedtek arra, hogy nem csak tetszetős megjelenésű, de jó ízűek is legyenek ezek a kajszi fajták. Ez egy intenzív kajszi ültetvény. Növekedés mérséklő alanyon állnak a fák. Ez a több mint 350 kajszi fajta vavit alanyra lett leszemezve. Ezen az alanyon a fák mérete körülbelül csak az 50%-a a vadkajszin álló fák méretéhez viszonyítva, ami megkönnyíti a kisebb méretű fákon sokkal hatékonyabb a kézi munkaerő.
földről lehet szedni, metszeni törpe ültetvénynek, törpésített ültetvénynek? Hogy nevezik ezt most?
Intenzív ültetvénynek, amivel arra is utalunk, hogy terület intenzív az ültetvény. Nagyon nagy tőszámmal dolgozunk hektáronként. Itt a kajszifák egymástól 2 méteres tőtávra vannak ültetve, de ennél akár sűrűbbre is lehetett volna ültetni egyes fajtákat.
A sárga barackom szálkás lett, a karalábéhoz hasonló szálkás hússa lett. Szeretném megkérdezni, hogy mi az oka.
A kajszifajták világa, és hozzám is elérkeztek olyan észrevételek kedves hallgatóinktól, hogy szálkás volt a barack. Említette a Gönci Magyar Kajszit, illetve a Magyar Kajszi C235-öst, amelyek jó fajták, tehát nagy szárazság idején sem szálkásodnak. Ezek régi magyar értékek, ezeket akkor ajánlhatjuk kedves hallgatóinknak.
Hát igen, ez így van.
Bereznai Roland, faiskolás, növényvédő szakmérnök, okleveles kertészmérnök.
De hát például ilyen a ceglédi óriás is, aminek egy nagyon kiváló gyümölcshúsa van, és hát persze hozzá kell tenni, hogy most ugye házi kertről beszélünk, és nem üzemi termesztésről. Én azt tudom mondani, hogy más az a kajszi ültetvény, ahol mondjuk egy bevásárló központba termelnek, és úgynevezett pultáló barackra van szükség, ami 2 hónap múlva is ugyanúgy néz ki, és ez persze nem minősítés, csak ott ugye fontos a tartóság, viszont az ízviláguk azért meg sem közelíti ezeket a magyar fajtáknak az ízvilágát. Tehát ez nagyon fontos, főleg olyan esetben, hogyha mondjuk valaki ugye lekvárt vagy levet szeretne ebből csinálni, arról már nem is beszélek, hogy a pálinka alapanyaga is azért a Gönci Magyarból az igazi, és nem egy kiváló pultáló tulajdonságokkal rendelkező, ugyanakkor íz- és zamatanyagban azért sekélyesebb, mondjuk új nemesítésű fajtával, bár hozzáteszem azt, hogy azért ezek a fajtáknak, amik főleg külföldről bekerülnek, azért kétségtelen, hogy van némi nemű fagy rezisztenciájuk is, és vírus ellenálló képességük is.
De akkor például ez is egy genetikai adottság, és vannak olyan fajták, amelyek szálkásodásra hajlamosak.
Hát igen, a kajszinál van azért ilyen, és előfordul, és mondok is egy például egy ilyen amúgy kiváló gyümölcsű, de bizonyos évjáratokban eléggé szálkásodik a ceglédi aranyfajta, amely bizony száraz klimatikus viszonyok között, hát nem kifejezetten jó mondjuk lekvár főzésre, de például pálinka alapanyagnak mondjuk kiváló, meg még friss fogyasztásra is, de sajnos ahogy, és ezt tapasztalatból tudjuk, ahogy a klímaváltozás ugye bekövetkezik egyre inkább, és szárazabb lesz az éghajlat, ez valószínűleg hát rányomja a bélyegét ennek a fajtának a termeszhetőségére.
Ugyanakkor nagyon sok külföldi fajta is bejön, és vásároltunk már mi is olyan külföldi jó pultálósággal rendelkező fajtát, amely szintén szálkásodásra hajlamos volt, és át kell akkor passzírozni, mert ha az ember leturmixolja, akkor ugye picikek is szálkák lesznek, tehát ilyen kis tüskedarabok, az sem megoldás. Tehát a fajta választás ebből a szempontból is jelentős.
Igen, és hát azért mondjuk meg őszintén, hát én nem tudom, hogy vannak a kedves hallgatók vele, de egy passzírozott sárga barasz lekvár az nem az igazán jó. Én például aztán persze ízlések és pofonok különböznek, de amikor olyan darabos a sárga barasz lekvár, olyan úgynevezett dzsemes, köszönöm, akkor hát azért az igazi.
Professzor úr mondja, hogy mindenképpen beszéljünk a kajsziról, akár talán a klímaváltozással is összefüggésben, illetve a nemesítési tanszéken már a 80-as években az volt a célkitűzés, hogy olyan kajszifajtákat nemesítsünk, amelyek klímatűrőek, klímarezisztensek, tehát a téli fagyot és a tavaszi fagyot is tűrik, egyre nehezebb ezt megvalósítani. Pénzes Béla professzor úrral is évről évre találkozhatom, és egy nagyon jó védett fekvésben fönn Pomázon a Dolina fennsíkon is egyre inkább jellemző a fagykár.
Hát ez sajnos így van, hogy a kajszinál a legnagyobb problémát azt jelenti, hogy a kényszernyugalmi időszaka az hamar lezajlik.
Dr. Végvári György, egyetemi tanár, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem professzora.
És Magyarországon ez nem egy új jelenség, ez régen is így volt, nagyon sokszor januárban van egy felmelegedés. Na most ilyenkor a kajszinak a rügyei, mivel a kényszernyugalmon már túl van, ezért megindulnak, és utána, hogyha jön egy ismételt lehűlés, ugye hajnalonként -7-8 fokok voltak, a már fejlődésnek indult bibéket, illetve a porzókat nagyon könnyen tudják károsítani. Ez az egyik probléma, a másik probléma pedig az, hogy virágzáskor esetleg jön egy késői fagy. és azt már a kajszi tényleg nagyon-nagyon nehezen viseli, akkor már nem kell mínusz 5 fok, sem mínusz 4, akkor már ilyen mínusz fél, mínusz 1 fok már el tudja pusztítani a virágokat. Nekem is van egy kisebb kajszi ültetvényem, idén ugye tulajdonképpen bimbóba elfagyott, az előtte lévő 2 évben pedig virágzáskor kapta azt a fagyot. Aminek az lett az eredménye, hogy hát nem termett a kajszi.
Érdekes, már a 70-es években azt tanították tanároink, hogy az Alföldön általában 10 évből 7-szer el szokott fagyni a kajszi.
Ezt tanították nekem is, de hát azért az ember próbálkozik, és bízik benne, hogy hátha.
Kajszi barackkal kapcsolatban szeretnék érdeklődni. A kezemben van egy kajszi barack termesztési könyve, amiben leírja. Régen majom barackra oltották a gyümölcsfákat, és majdnem minden vírusra ellenálló és mutató is a fénykép alapján 80-90 éves derékvastagságú fák vannak. Miért nem használják most ezt?
Nem sikerül a kajszi barack termesztése. Buczko Imrével beszélgetünk róla, hogy Tiszadadán is véget ért a kajszi barack, és hallotta a rádióban, hogy a majom barack, mint alany, és hogy miért nem veszik ezt újra elő, mert a mirabolán alany, amit Cseresznyen Szilvának is mondanak, illetve a vadkajszi alany, ez a két nagy vonulat, de lehetne majombarackon, lehetne számos más alanyon, mint ahogy Szilván is lehetne, és a Szilva azon a vidéken, Tiszadadán nagyon szépen díszlik, lehet, hogy szilva alanyon kellene, hiszen vörös szilva alanyon is volt a kajszi barack. Nem tudjuk, hogy milyen alanyokon volt itt a 18. kerületben, amikor nem sikerült. Végül is kipusztultak.
Én nem merem kijelenteni, hogy Pesszentlőrincen általában nem megy a kajszi barack, mert először is, amikor én 37 évvel ezelőtt ide költöztem, akkor a szomszédom kertjébe 2 vagy 3 égigérő hatalmas kajszi barackfa volt, és én azt csodáltam, és akkor kezdtem én az én kertembe, ami ettől 50-100 méteren belül van, telepíteni kajszi barackot, ami hát néhány évig vegetált, termett is, de végül is nem vitte sokra. Na most, hogy valahol a Lőrincen van-e még jó kajszi barack, és hogy az valóban milyen alanyon lehetett, ugye ezt én nem tudom. Ez egy ténykérdés, itt 100 méteren belül a nulla és a 110%-os eredmény tapasztalható volt.
Nem tudjuk, hogy magról kelt fák voltak-e, mert egy-egy ilyen magnemes fa lehet, hogy éppen nagyon szépen díszlik.
Én nem tudom, hogy azok milyen fák voltak, akik ott laknak, azok se tudták már, mert hát ősi fák voltak. Ténykérdés, hogy gyönyörű, finom, nagy termésű fák és hatalmas fák voltak. Elhatároztam, hogy újból megkísérlem különböző alanyokon, vagy megkeresni azokat a helyeket, ahol különböző alanyokon léteznek ilyen oltványok, aztán hát meglátjuk majd, valahol csak kell találni egy olyat, ami szereti ezt a talajt.
Még mielőtt bekapcsoltam volna a készüléket, említett, hogy unokája nagyon szereti a palacsintát, és a lekváros palacsinta mindent visz.
Hát így van, sőt, ő annyira szereti a palacsintát, hétvégén jön haza, de akkor már a nagymama előtte már keveri a palacsintát, ő meg úgy lép be, hogy jól éreztem kint, hogy palacsinta illat van. Tehát nagyon fontos cikk ez hétvégén nálunk.
Elengedhetetlen eleme a szintiszta kajszi barack lekvár.
Hát a barack lekvár a legfinomabb magyar lekvár.
Márkus Kitti.
Palacsintában is, ahogy az előbb beszéltünk róla, de hát az összeragasztós linzer, a zserbó.
És a palacsinta tészta, az hogyan készül, hiszen lehet úgy is, hogy van benne egy hungarikum, a szódavíz.
Könnyebb a palacsinta tészta, hogyha nem szintiszta tejből készül, hanem mondjuk 20 deka liszthez, 2 tojáshoz 3 deci tej és 2 deci szódavíz kell, akkor lesz igazán jó.
Találkoztam egy élelmiszeráruház bejáratánál egy barátommal, egy szál szénsavas ásványvízes flakonnal. Mondom neki, hogy hát hogy. Azt mondja, el kellett szaladnom, mert otthon nem volt patron a szódavízhez, és a Jutka a felesége palacsintát kever. Hát ez így működik.
Kedves hallgatóink, van egy éjjel-nappal működő üzenetrögzítő, ezen várom az önök kertészeti kérdéseit, amelyek alapján készítem el az újabb összeállításokat. A telefonszám a következő 061-328-7300. Várom önöket egy újabb epizóddal a Bozsik Gazda podcastben.